Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichoforjú Lélekerősítő podcastjének legfrissebb adásában. A mikrofonok mögött ezúttal is Herendi Kata és Szabó Eszter Judit ül, valamint velünk van állandó szerzőnk Brunner Zsanett Anna is. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, lányok!
Szia Eszti, szia Zsani, sziasztok!
Sziasztok!
Ahogy azt már megszokhattátok, az elmúlt adásokban a 20 önismereti kérdés és válasz pszichológiai kézikönyv önmagadhoz című könyvünk kapcsán témákat dolgoztunk fel fejezetenként. A nehéz témáról fogunk beszélgetni a mai adásban Zsanival és Katával. Amit így előjáróban talán fontos elmondani, hogy ahogy lenni szokott, most is volt egy ilyen előzetes egyeztetés hármunk között, és hát az egyik tanulsága ennek a beszélgetésnek az volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokrétű témáról van szó, egymás szavába vágva mondtuk azokat a dolgokat, amikről jó lenne szót ejteni a mai adásban, úgyhogy az egyik nagy kihívás, hogy beleférjünk ebbe a rendelkezésre álló egy órás műsoridőbe, és én emiatt így nem is nagyon szaporítanám tovább a szót, hanem rögtön feldobnám azt a kérdést, hogy mi az a szégyen. Mert hogy volt köztünk egy konszenzus, hogy ez egy nagyon-nagyon kártékony valami, és hogy amennyire kártékony, legalább annyira észrevétlenül simul bele az életünkbe. De hogy éppen ezért megfoghatatlan, nehéz keretezni, definiálni, hogy mi is ez a szégyen.
Én azért örülök nagyon, hogy egyáltalán beszélünk erről a témáról, hogy még egy nulladik mezőre visszalépjek az első válaszban, az első kérdésre az első válaszban, mert az elmúlt hetekben nagyon sokszor kérdezték tőlünk ugye a könyvvel kapcsolatos megjelenések kapcsán, hogy melyik az a fejezet, ami nekünk is tartogatott felismerést, vagy ami nekünk is úgy volt, hogy fú, ezt erős volt elolvasni, és én itt és most ebbe így beleállok, tudom, hogy sokan nem szeretik ezt a kifejezést, de akkor bevallom, hogy nekem a szégyen volt egy ilyen, tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon erős fejezet. És mondom, hogy miért, mert egy olyan érzésről van szó, ami egy teljesen természetes emberi tapasztalat lehet egy bizonyos szintig, tehát hogy úgy normális, hogy időről időre átéljük, megéljük, és tudjuk, hogy mi az. Viszont szerintem ez egy olyan érzés, ami talán az egyik legnehezebb dolog így rámutatni, hogy igen, ez, amit most érzek, ez a szégyen, és hogy ez az, ami most engem megbénít, ez az, ami nekem most rosszul esik, mindaz, amit testben, lélekben tapasztalok, az a szégyen érzése.
Zsani, te hogy látod ezt?
Hát én szerintem akár egy órát el tudnék azzal tölteni, hogy azt definiálom, hogy mi is a szégyen. Biztos létezik egy szótári definíciója, hogy a szégyenezés ez, de én annyira azt érzem, hogy csak ilyen hasonlatokkal vagy képekkel tudnám leírni. Tehát ez is azt jelzi, hogy mennyire megfoghatatlan, meg úgy nehéz keretezni, nagyon mélyen bujkálhat bennünk a szégyen, és tényleg nehéz rámutatni arra, hogy na, én most szégyellem magam, vagy ez a szégyen, amit én érzek. Amúgy az egyik kliensem mondott egyszer egy nagyon jó példát a szégyenre, de ő se tudta megfogalmazni azt, hogy ez a szégyen. Ő úgy mondta, hogy folyton azt érzi, mintha lenne rajta valamilyen nagy, nehéz, súlyos kabát, amit nem tud levetni, ami már nagyon terhes neki és nagyon szúrja, nem engedi azt, hogy úgy megmutassa magát szabadon, és mégis rajta van. És akkor rájöttünk, hogy ja, ez a szégyen, amiről beszél.
Ez nagyon-nagyon találó, egy tök szép szimbólum.
Kata jelezte, hogy én írtam ezt a fejezetet. Igen, én is valahogy úgy fogalmaztam, azt hiszem, hogy a szégyen az valahogy kitakarja az életünket. Ilyen sötét árnyékot vet az életünkre, hogy úgy jelen van, pont annyira, hogy igen, ilyen kényelmetlenné, de nem feltétlenül elviselhetetlenné tegye, mert hogy úgy megszokjuk. De ez a kabát, ez azért is tetszik nekem különösen ez a hasonlat, mert hogy olyan, mintha a részünk lenne, és szükségünk lenne rá, és mintha egyfajta ilyen védelmező rétegként is funkcionálna, csak hogy ez a réteg nagyon sok fontos dolgot tart ezáltal távol. Van egy ilyen része is a szégyennek. És egy másik mondat, ami eszembe jutott a fejezetből, hogy így hallgattalak titeket, és talán nem is lenne rossz ötlet, hogyha innen indulnánk valahonnan az elejéről, hogy nem a szégyen érzésével jövünk a világra. Ez is benne volt ebben a fejezetben, úgyhogy hogyha ez így van, akkor hogyan lesz az életünk része a szégyen, és mi múlik az szerintetek, hogy mennyire intenzíven határozza meg az életminőségünket, és mennyire intenzíven van jelen az életünkben a szégyen?
Szerintem a szégyent azt tanuljuk. Tehát a szégyen az kifejezetten egy kapcsolati jelenség, amit viszonyulásokban élünk meg. És ugye pont ebben a kis előzetes beszélgetésben úgy gondolkodtunk is rajta, hogy mennyire lehet a szégyen érzet, akár hasznos, egészséges, építő jellegű. És ugye ott arra jutottunk, hogy a szégyennek van egy olyan vetülete, ami pont, hogy megtanít minket arra, hogy vannak határok, tehát hogy nem tehetünk meg mindent. A szégyen az úgy is lesz az identitásunknak a része, vagy a személyiségünknek a része, hogy beépítjük, tehát olyan élmények, olyan visszajelzések hatására, ami által mi elhisszük, hogy tényleg úgy, ahogy vagyunk, az szégyelni való. Én ezzel sokat gondolkodtam, és arra jutottam egyéb történetekből, hogy ahhoz, hogy kialakuljon egy szégyenérzet, ahhoz nem feltétlenül szükségesek ilyen nagyobb traumák, vagy bármi olyan megrázó élmény, hanem elég lehet az, hogy mondjuk megszületik egy ember, van egy jellegzetes temperamentuma, és hogy mondjuk egy olyan családban nő fel, ahol azért a szülők szoktak veszekedni gyakran. És ilyenkor a gyermek ugye nem tudja ezt szétválasztani, hogy most a szülők mi miatt veszekednek, annyit, ha hogy kiabálnak, azt észleli, hogy feszültség van, és magára vonatkoztatja. Tehát egyértelműen azt hiszi el, hogy biztos azért veszekednek, mert hogy én nem tudom, 4-est hoztam haza, vagy hogy én nem vagyok elég jó, én rossz vagyok, miattam boldogtalanok. Aztán ahogy felnövünk, akkor már látjuk persze, hogy nem biztos, hogy azért veszekedtek, mert hogy én éppen egy rossz jegyet hoztam haza, hanem azért, mert megvoltak a maguk problémái, de hogy akkor már belénk épül ez a szégyen. Tehát az, hogy én rossz vagyok, én nem tudok elég jó lenni, nem vagyok elég jó, nem tudok megfelelni, nem vagyok elfogadható, ez mind-mind a szégyen.
Én valahogy úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, ilyen tényleg ennyire ékegyszerűen, hogy amikor állandósul bennünk egy érzés, hogy valami baj van velünk, ezen a szűrőn keresztül kezdjük el szemlélni az életünknek minden történéseit, és valahogy minden arra vezetődik vissza bennünk, hogy velünk van a baj.
Igen, ez talán egy nagyon fontos, ugye ez is felmerült, hogy válasszuk szét a bűntudat meg a szégyen érzését, és hogy ez a velünk van a baj, ez azért nagyon fontos, mert hogy ez gyakorlatilag a magja, a veleje ennek az érzésnek is, hogy a bűntudat érzése az, amivel ilyen értelemben nincs gond, mert hogy ott egy adott cselekedetre vagy tettre irányul a rossz érzés, hogy én valami rosszat tettem, és ezt sajnálom. Miközben a szégyenérzés az meg pont, hogy arról szól, hogy valami rosszat tettem, és én ezért szégyellem magam. És hogy ezt nagyon fontos látni talán, amikor így próbáljuk kicsit körvonalazni, vagy beazonosítani a szégyenérzését az életünkben, akkor ez egy jó szűrő lehet, meg egy jó, nem tudom, ilyen szempont, ami alapján le tudjuk választani, vagy szét tudjuk választani, hogy a szégyen, a toxikus szégyen érzéséről, vagy pedig az egészségesnek, vagy nem tudom, lehet ezt a szót használni, nevezhető bűntudat érzéséről beszélünk. Ugye?
Igen.
Igen, ahogy Kata fogalmazta, ez a valami baj van velem, ez annyira kifejező. Tehát pont, hogy ez a nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy mi velem a baj, csak belül érzem azt, hogy valami nincs rendben, valami nem kerek, valami nem egész. És én ezt a szégyent úgy is tudom elképzelni, hogy úgy bennünk van, lappang, és keresi az alkalmat, hogy megjelenhessen. Tehát a bűntudat az... Igen, ahogy ti is mondtátok, hogy az egy konkrét cselekvés, aminek amúgy lehet alapja, hogy én ezt érzem. Tehát azért vannak olyan helyzetek, amikor pont, hogy az a káros, hogy semmilyen bűntudatot nem érzek, mikor az indokolt lenne. de hogy a bűntudatnál ez úgy jól körvonalazható, hogy igen, ezért, mert ezt tettem, lehet, hogy megbántottam valakit, megsértettem valakit, de akkor ott van az a mód, hogy jó, akkor én ezt jóvá tudom tenni, odaállok elé, bocsánatot kérek, de a szégyennél ez nincs meg, hanem tényleg csak azt tud zakatolni bennünk, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok szerethető, és ebben nagyon könnyen bele tudjuk hergelni magunkat. Akkor meg pláne nem adunk magunknak lehetőséget arra, hogy ki tudjunk ebből kerülni.
Ezt én azért vártam ezt az adást, és amit mindenképpen meg szerettem volna tőled kérdezni így az éterben, hogy írtad a könyvben annak a 10 jelét, hogy szégyennel élünk, ugye, hogy érintettek lehetünk mi is a szégyen kérdésében. Ezt a listát én nagyon-nagyon-nagyon szerettem, mert olvasóként nekem még soha nem volt ilyen 10-ből 10-es listám, ami ennyire tűpontos lett volna, és ennyire magamra ismertem volna. Ugye ezt jeleztem előre, mondtam a diszklémert, hogy nekem ez a vallomások adása lesz. Én is a szégyennel élők táborában tartozom. Mi az szerinted ebből a 10-ből, ami így a leginkább árulkodik arról, hogy igen, a szégyen az érinthet minket?
Hát nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert hogy ahányan vagyunk, annyiféle szégyen, és annyiféle szégyen történet, ha lehet ezt így megfogalmazni, és szerintem ezeknek a szégyen történeteknek a tartalma határozza meg azt, hogy mik azok a jellemzők, amik így kidomborodnak a mi életünkben. Ami számomra egy ilyen nagyon fontos felismerés volt, vagy így meglepett, de így rácsodálkoztam az összefüggésre egyáltalán, az azt hiszem, hogy az volt, hogy jellemző egy ilyen útkeresés, meg egy állandó önbizalom hiány azokra, akik a szégyenérzésével élnek együtt. És ahogy ezt így összekötötték abban a cikkben, amiben ezt olvastam, amit ugye felhasználtam a fejezetnél, Az nagyon érdekes volt, hogy igaziból pont ez az önbizalom hiány, hogy te soha nem érezheted magad kompetensnek az életedben. Tehát, hogyha a szégyen érzése veled van, akkor te egész egyszerűen nem tudod elhinni magadról azt, hogy elég jó vagy, és hogy az, ahogy az önbizalom hiány meg a szégyen érzése összekapcsolódik, mert hogy nagyon-nagyon sok szempontból összekapcsolódik, meg nagyon sok ponton összekapcsolódik ez a kettő, a számomra egy nagyon-nagyon érdekes felismerés volt. És hogy tudod, amikor így vannak emberek, akik így mindig kell, hogy kövessenek valakit. És hogy ez is például szólhat erről, hogy én nem tudom elhinni magamról, hogy akkor én tudom az utamat járni, és képes vagyok arra, hogy ezt egyedül megtegyen. És most nem arról beszélek, hogy segítség nélkül, hogyha például elakadok, akkor ne kérjek segítséget pszichológustól, hanem hogy az életemnek az irányait nem merem egyedül meghatározni, nem merem a kezembe venni a sorsom, mert egész egyszerűen nem kaptam felhatalmazást arra, hogy kompetens legyek, mert ugye olyan mondatok munkálnak, vagy munkálhatnak egy ilyen attitűd mögött, hogy szégyeld magad, és az összes többi, amit ugye ilyenkor szoktak mondani, vagy amit sajnos sokan gyakran hallottak, vagy hallanak. Akár gyerekként.
Már megint mit csináltál? Igen, nézd meg, hogy viselkedsz. Nézd meg, mit mondanak a többiek, ha ezt csinálod, és nem hagyod
abba. Így van. Tehát az összes olyan mondat, és hogyha valakinek sajnos sokszor volt dolga ilyen mondatokkal, akkor például ez egy ilyen szimptomája lehet ennek. És ezt szerintem egy nagyon érdekes összefüggés.
Nagyon. Én is azt mondtam volna, most ilyen képzeletbeli top 3-as lista első két helyére, amit te mondtál, és nekem a harmadiként még rajta lenne a gondolatolvasás. Amikor állandóan azt monitorozzuk, hogy vajon mit gondolnak rólunk a többiek, sőt, igazából nem is csak monitorozzuk, hanem egyenesen tudni véljük, hogy ők elítélnek minket, és hogy ítélkezve néznek ránk.
És amit ezt mondott, az nagyon betalált, vagy úgy tovább szőttem még a gondolatot, hogy ez a nem adunk magunknak felhatalmazást, hogy akkor mi kompetensek legyünk, egy teljes, egész elégedett életet éljünk, hogy a szégyen az nagyon ügyesen fenntartja magát. Pont azért, mert hogy ugye arra késztet minket, hogy láthatatlanok legyünk, ne menjünk bele helyzetekbe, és igen, elhiteti velünk azt, hogy nem is érdemeljük meg azt, hogy minket meglássanak, hogy mi elégedettek legyünk, tehát érezzük azt, hogy a helyünkön vagyunk. De mivel pont, hogy elkerüljük a helyzeteket, és nem megyünk bele, nem kockáztatunk, nem kezdeményezünk, ezen még inkább csak erősíthetjük, hogy lám-lám, nekem ez tényleg nem megy, nem szabad, nem lehet, nem érdemlem meg.
Igen, hogy tulajdonképpen elvágjuk magunkat a korrekciós élmények lehetőségétől, hogy nincs semmi, ami olyan tapasztalat lenne, ami felülírná ezeket az előző berögződött mintáinkat.
Igen, és akkor így kerülünk bele megint csak egy ilyen nagyon rossz negatív spirálba, ahol, azt te mondtad, Zseni, nagyon izgalmas volt az a fénytörés is, amikor így próbáltuk keretezni a szégyenérzését, meg a bűntudatérzése közötti különbséget, hogy a szégyenérzés ez a jövőre irányul. Azt hiszem, ezt mondtad, a bűntudat az meg a múltra inkább, és hogyha így van, mert pedig igen, így van, akkor pont, hogy ezáltal vágjuk el magunkat egy csomó olyan dologtól, amit azért nem teszünk meg, mert hogy nem merjük, nem lépünk meg dolgokat, amikről azt gondoljuk, hogy ó, mi ebben úgyse vagyunk kompetensek, mert hogy elhisszük, a részünké válik.
Igen, tehát, hogy a bűntudat az igen, úgy a múltra irányul, hogy valamilyen cselekvés után jelenik meg, de a szégyen az ugye előtte. Tehát, hogy a szégyen az mindig visszatart attól, hogy belemenjünk valami helyzetbe, és ahogy Kata mondta, pont elvág attól, hogy valahogyan ezt tudjuk korrigálni, vagy pozitív tapasztalatokat szerezni, amivel valahogyan felülírhatnánk a szégyent.
Még továbbra is egy picit ebben a dimenzióban maradva, de azért már így a múlt ból a jelen felé tartva. Szuper lenne, ha tudnánk arról is beszélni, hogy hogyan van ez a jelenünkben, hogyan hat a szégyenünk a jelenünkben, ezt ugye már érintettük is az előbb, Kata kérdések kapcsán, és ezen a határon egyensúlyoz Feldmár András Szégyen és Szeretet című könyvéből van ez a mondat, amit szintén idéztem a fejezetben. Ha elszégyeled magad, amikor senki nem szégyenít meg, akkor ez valójában egy emlék. És hát szerintem ez a mondat is egy nagyon fontos és hasznos viszonyítási pont, akkor, amikor megpróbáljuk felismerni, és ha úgy tetszik, fülön csípni a szégyenérzését. Mi az, ami segít abban, hogy felismerjük a szégyent, és azt, hogy ez jelen van az életünkben?
Esküszöm, nem a reklám helye, de én mondanám a 10-es listádat a fejezetből első lépésként. Mert azt szerintem tényleg nagyon-nagyon jó. De, hogy ne csak ilyen a könyvre mutató utalást mondjak, idéznék is belőle egy mondatot, hogy a szégyen az, ami megakadályoz minket abban, hogy önmagunk legyünk. És hogy én valahogy úgy gondolok a szégyenre, mint ahogy mondtad, Zsani, ugye a kliensednek ezt a súlyos, nehéz kabát hasonlatát, hogy a szégyen az mindig olyan, mint egy fal. Tehát, hogy benne vagyok én egy helyzetben, és a temperamentumtól és az addigi múltamtól, jelenemtől, a személyiségemtől függően jönne belőlem valamiféle reakció arra a helyzetre. És minthogyha beleütköznék egy falba, ami ezt a természetes önmagamat megakadályozza, hogy kifejezésre kerüljön. Tehát, hogy mindig, amikor elindulna belőlem ez a jóféle belső gyermek, ami tényleg a személyiségemnek az igazán szabad ösztönös része, azzal én puff neki mindig jól beleszaladok egy kőfalba, hogy ezt nem lehet, ezt nem szabad, és ezt el kell rejteni. Mert hogy ez egy szégyelni való dolog, ami a másiknak nem fog tetszeni, ami a másikból esetleg ellenérzéseket vált ki, és semmiképpen sem szerethető.
Igen, Kata, ahogy most mondtad ezeket a falakat, nekem a kimenekülés jutott eszembe, ez a szó. Amúgy akkor most én is jövök az ilyen vallomástevők csoportjához, azért a szégyennel nekem is volt a dolgom, utam, nem azt mondom, hogy a végére értem, még tart. De hogy például, hogyha is saját élmény szintjén próbálok erre gondolni, akkor nekem pont ez volt a nagyon jellegzetes, hogy a minden egyéb fizikai tüneten túl, tehát ez a szívdobogás, remektem, izzadtam, minden bajom volt, de ez a gondolat, hogy kimenekülnék a bőrömből, vagy a helyzetből, mindegy, hogy hova, csak el innen, hogy ne kelljen belemennem, ne kelljen szembesülnem. És ez tényleg nagy tudatosságot, meg gyakorlást igényel, de hogy a szégyennek azért megvannak ezek az alap gondolatai, amik támadnak ilyenkor. amikkel én leggyakrabban találkoztam, vagy átéltem, ez a félek attól, hogy nevetségessé válok, hogy elutasítanak, nem szeretnek, nem vagyok szerethető, kicsi vagyok, gyenge vagyok, és a többi, és a többi.
Illetve még egy ilyen egyébként nekem a fogalmam sincs. Tehát, hogy egyszerűen nem tudom, hogy mi lenne itt a jó döntés, és nem merem vállalni annak a felelősségét, hogy meghozzam a döntést, hogy megadjam a választ, hogy elinduljak A vagy B opció felé, hogy egyszerűen fogalmam sincs. Tudjátok, mint ahogy a traumával kapcsolatban szokott előkerülni a lefagyásnak a fogalma, hogy egyszerűen így beledermedek, és akkor inkább nem mozdulok sem erre, és csak várom, hogy ámuljon.
Sőt, van olyan, amit én inkább a gondolatolvasáshoz tudnék társítani, hogy amikor én megélem belül a szégyent, de egyből úgy kiteszem, tehát hogy másra borítom. Tehát egy ilyen ellentámadásba lendülök, hogy nem szeretném én ezt átélni, nem akarom, hogy meglássák azt, hogy én milyen vagyok, ezért úgy a másikra irányulok, és akkor vele válok. Indulatossá, szidom, kritizálom, tehát bármit megteszek, csak ne kelljen ezzel foglalkoznom most.
Az jutott eszembe arról, amit mondtál, Zsani, hogy vannak azok az emberek, tudjátok, akik valahogy minden interakciót, minden beszélgetést azzal kezdenek, hogy így fognak, és így jól lenyomnak bele a földbe. Hogy rögtön tesznek rád valami olyan megjegyzést, amit a hirtelen elképesztően tudatossá válsz arra, hogy hogy nézek ki, hogy beszélek, mit mondtam, hülyeséget beszélek, nem tudom. És akkor ő ugye már így belekerül egy ilyen felsőbbrendű pozícióba, és neki már nem kell többé tartani a szégyenérzésétől, mert ugye jól rád rakta az egészet.
Aha, az is egy ilyen önvédelmi mechanizmus, ami akkor bekapcsolhat, vagy az is lehet.
El tudom képzelni, hogy így is működhet. Nyilván nem ez a tipikus szerintem, de biztos, hogy előfordulhat, és biztos, hogy van ilyen megnyilvánulási formája is.
Ez szerintem már így minden hallgató számára egy
hintő, hogy te is.
Nekem is volt dolgom a szégyennel, és van is. És tényleg így nem gondolom amúgy, hogy a nagy számok törvénye alapján kilógnánk a statisztikából. Az a baj, meg az a nagyon szomorú, hogy tényleg nagyon-nagyon sok mindenkinek az életében jelen van, meg jelen lehet ez az érzés, és átrátadhatja azt, úgyhogy nagyon fontos pont emiatt, hogy beszéljünk erről, hogy bármennyire is nehéz ez a téma, én hiszem azt, hogy minél többen és többet beszélünk erről az érzésről, és arról, hogy volt vele dolgunk, vagy van, az enyhíthet a rossz érzéseken, de bezárom ezt a zárójelet. Szóval, mivel nekem is sok dolgom volt a szégyen érzésével, én is egy ponton túl nagyon tudatosan elkezdtem figyelni azt, hogy fülön csípjem, és hogy leválasztam az életemről, a működésemről, a mindennapjaimról ezt az érzést, és ez a nem odavaló, egy kicsit kapcsolódva az előbbi gondolathoz, amit Feldmár Andrástól idéztem, hogy ez egy emlék, az annak ott nincs helye. Láttatok, ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmet?
Nem.
Abban a filmben van egy olyan jelenet, amikor a főszereplő felszáll a buszra, utazik a busszal, majd felszállnak ellenőrök. És akkor így kihangosítják ennek a főszereplő fiúnak a gondolatát, aki azt mondja, hogy de hát miért félek, ha van nálam bérlet? És hogy ezt valahogy így tovább gondolva így használom, hogy de hát miért szégyellem magam, ha nincs rá semmi okom? És hogy ezt az ilyen oda nem illő gondolatot próbálom, vagy az oda nem illőségét próbálom fülön csípni és tudatosítani a szégyenérzésének, és ez nagyon sokat segít, mert akkor azt már tovább lehet gondolni, hogy honnan ismerős? Miért van az, hogy itt van velem a szégyenérzése, mikor így nem lenne helye? Miért van az, hogy piros az arcom, hogy dobog a szívem, hogy kapkodom a levegőt, hogy lefagytam, hogy nem merek megszólalni? Hát minden, ami ilyenkor megjelenik, ez miért történik most velem, de hát miért szégyellem magam, ha nincs rá okom? És nekem még ez egy ilyen fontos és segítő mondat ezekben a helyzetekben.
Én ahhoz a gondolathoz csatlakoznék a kibeszélés, tehát hogy egyáltalán beszélni róla, hogy ez mennyire fontos. Uh-huh. Én a fő munkahelyemen ugye szenvedélybetegekkel dolgozom, akiknél azért vaskosan ott van ez a szégyenérzet, a bűntudat is, tehát hogy mi az, amit tettek, de magukkal hozzák ezt az eredendő szégyenérzetet. És képzeljétek el, a programunk végén, én úgy szoktam hívni, hogy a programunknak a megkoronázása, van egy olyan rész, hogy speaker. Amikor az történik, hogy megírják az érzelmi önéletrajzukat, számba veszik mindazokat az eseményeket, tényezőket, amik hozzájárulhattak ahhoz, hogy ők most éppen ott vannak nálunk, mindent beleírnak, minden rossz döntést, tévedést, bántást, bármit, amit ártottak, tehát mindent, amit szégyelnek, és nem csak, hogy megírják, hanem elő is adják a csoportnak. Tehát elmesélik ezt. És ez annyira szép, szokták azt mondani, hogy nagyon izgulnak előtte, hogy mit fognak szólni, miközben sorstársak ülnek ott, de hát azért mégis van bennük egy érthető és egészséges szorongás. És rendre azt tapasztalják, hogy milyen jó, hogy ezt ők ki tudták mondani, és hogy azt látták, hogy elfogadják őket, és megértik. És hogy kimondták azt, amit még maguknak is alig mertek bevallani, és nem nyílt meg alattuk a föld, nem zuhantak össze, nem történt semmi, sőt, voltak, akik még meg is értették ezt, és együtt éreztek vele.
Említetted ezt az értelmi önéletrajzot, és az jutott eszembe, hogy nyilván azért ennek, ahogy te is mondtad, megvan a kerete, meg megvan az a kontextus, ahol ennek a feladatnak van helye, és nem biztos, hogy jó ötlet ezt, nem tudom, a négy fal magányában kipróbálni, de mi az, amit tehetünk? Van-e olyan gyakorlat, vagy gondolat, ami segíthet, vagy közelebb vihet ahhoz, hogy megtanuljuk felismerni és beazonosítani a szégyenérzését az életünkben, meg hogy egyáltalán, ha ezt megtörtént, akkor kezdjünk vele valamit, mit tehetünk.
Igen, azért ez az érzelmi önéletrajz írás elég erőt próbáló feladat, tehát hogy a mi klienseink is hetekig írják, megviseli őket, tehát ez igen, nem pont egy olyan vállalkozás, amit úgy egyedül érdemes véghez vinni, viszont azon a vonalon el lehet indulni, hogy közelebb megyünk a szégyen érzetéhez. Tehát, hogyha elkezdünk ezzel foglalkozni, hogyha mondjuk nem is egy komplett önéletrajzot írunk meg, de hogy mondjuk ránézünk azokra a helyzetekre, hogy mikor éreztem ezt a szégyent, mi történt akkor, mit csináltam, akár ilyen múltbeli emlékeket is hozzá lehet csatolni, hogy mikor volt az, amikor átéltem valami nagyon hasonlót, tehát úgy lépésről lépésre közelebb megyünk ehhez. Nem félünk tőle, mert azért a szégyen az elengedhetetlen, hogy átéljük. Tehát, hogy mindannyian találkoztunk vele, úgy itt is háromból hárman már átéltünk, küzdöttünk vagy küzdünk vele. És félelmetesnek tűnik ez az érzés, de tartható és legyőzhető. És hogyha már így valamilyen keretet adunk, neki foglalkozunk vele, papírra vetjük, ami ugye még jobb, mert hogy akkor kihelyezünk magunkból, nem csak az lesz, hogy ott bennünk kavarok formátlanul, hanem szó szerint szembe tudunk vele nézni, akkor az már segíthet, hogy elinduljunk valami kivezető úton. De ugye itt mondtam azt is, hogy mennyire sokat számít ez a megértő, elfogadó reakció. Úgyhogy ha a szégyennünkkel próbálunk valahogy megküzdeni, azért mindenképp javasolnám, hogy valamilyen kapcsolati módon tegyünk. Van egy olyan mondás, hogy a kapcsolatainkban sérültünk, tehát hogy azokon keresztül tudunk gyógyulni is. Úgyhogy szerintem a szégyennek a leküzdésére nagyon jó lehet egy csoport, hogyha csatlakozunk egy csoporthoz. Tehát, hogy ott is megélhetjük azt, hogy ahogyan vagyunk, amilyenek vagyunk, az elfogadható és kedvelhető. De hogyha éppen nincs is egy olyan csoport, akkor egy szakembert is fel lehet keresni. Tehát emlékszem, az nekem is nagyon sokat segített, vagy nagy élmény volt, ahogy én az én terapeutámmal való kapcsolatomban voltam. Tehát ahogy ő visszajelezte nekem azt, hogy ahogy én látom magam, az egyáltalán nem biztos, hogy az a valóságos. És hogy ő megmutatta nekem azt, hogy azért én ilyen vagyok, ebben vagyok jó, és akkor jöttem rá, hogy ja, hogy ahogy amit én gondolok magamról, az az lehet, hogy más. Tehát, hogy nem biztos, hogy én látom magam helyesen, hanem már eleve torzan vagy beszűkülten.
Ahogy így beszéltél, az a gondolat kezdett el kavarogni bennem, hogy a szégyen az pont azért nagyon-nagyon veszélyes, mert magában hordozza azt is, hogy nem beszélünk róla. Tehát, hogy így van, hogy a természetéből adódik az, hogy nem beszélünk róla, és akkor ez is egy ilyen ördögi kör, hogy ugye szégyeljük magunkat, de pont amiatt nem beszélünk róla, mert szégyeljük magunkat, mint a kishercegben az iszákos, amikor ugye találkozik a kisherceg az iszákossal, szerintem. A Zsani nagyon bólogat, látom a monitor, akkor fel is olvasom. Annyira szépen visszaadja ez a pár mondata a hiába valóságát ennek az egésznek. Azt így szól ez a részlet. A következő bolygón egy iszákos lakott. Ez a látogatás nagyon rövid ideig tartott, de nagyon elszomorította a kisherceget. Ott találta az iszákost egy sor üres, meg egy sor teli palack előtt. Hát te mit csinálsz itt? Kérdezte tőle. Iszom, felelt a gyászos képpel az iszákos. Miért iszol? Kérdezte a kisherceg. Hogy felejtsek, felelte az iszákos. Mit? Tudakolta a kisherceg, mert már is megsajnálta. Azt, hogy szégyellem magam, felelte az iszákos, és lehajtotta a fejét. A kisherceg szeretett volna segíteni rajta. Miért szégyelled magad? Kérdezte. Mert iszom, vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt. A kisherceg megkökkenve veszedelőzködött. Bizony-bizony, gondolta útközben, a fölnőttek rettentően furcsák. Pont ez a hiába valóság jelenik meg akkor, amikor nem beszélünk a szégyenünkről, hanem hallgatunk arról, hogy mi az oka. Emellett szerintetek miért olyan nehéz, vagy ezzel együtt miért olyan nehéz beleállni abba, hogy segítséget kérjünk, vagy hogy beszéljünk a szégyenünkről. Mik azok a körülmények, amik akadályozzák, vagy akadályozhatják azt, hogy ebből az ördögi körből ki tudjunk, vagy kimerjünk lépni. Például el tudjunk indulni egy segítő szakember irányába.
Így gyakran megszoktam azt fogalmazni, mostanában szerintem hallottátok is már tőlem, főleg, hogyha hallgattátok már az eddigi adásokat is, hogy amikor segítséget kérünk, tehát amikor eldöntjük, hogy szakemberhez fordulunk, egyéni tanácsadás, pszichoterápia, stb. Útjára lépünk, hogy az is elég ijesztő érzés, amikor az ember elkezdi megfogalmazni magában, hogy lehet, hogy van valami baj velem, de hogy annak a perspektívája még ijesztőbb, hogy valaki ténylegesen kimondja, hogy igen, tényleg baj van veled. És nyilván ezt a pszichológus rendelőjében nem fogjuk így megkapni az arcunkban, hogy igen, gond van veled, de hogy ettől félünk, hogy igen, tényleg azt mondja valaki, hogy gond van. És ugye, hogyha belegondoltak, akkor a maga a szégyen az, amikor itt szerintem a farkába harap a kígyó, hogy amikor eleve ott van magammal kapcsolatban az a megélésem, hogy én olyas valaki vagyok, akivel gond van, akkor annak a gondolata, hogy valaki ezt megerősíti, az szerintem még az átlagosnál is bénítóbbá változik. Hogy ez is ilyen kis hercegesen összeér, tehát hogy önmagában mutat a mese, és hogyha a szégyen kapcsán segítséget kérni, szerintem pont a szégyen miatt a legnehezebb.
Nem bírom nem idehozni. Szerintem a szégyenről van szó, akkor egy ilyen kötelező elem, de Brené Brownnak ez a sebezhetőség fogalma, hogy igen, annyira félünk ezt megmutatni. Tehát még egy szakembernek is, akinek az a dolga, hogy ezekkel a problémákkal, gondokkal, bajokkal fogalmazzon, az, hogy igen, van valami problémám, van, hogy gyenge tudok lenni, van, hogy sebezhető tudok lenni, nem vagyok tökéletes. Tehát egyszerűen rettegünk ezt megmutatni, mert amikor az előző, a perfekcionizmusról szóló podcastben is beszéltétek, hogy egyszerűen olyan közegben élünk, ahol az az elvárt, hogy ne legyen hibád, légy tökéletes, vagy ha nem vagy, az legalább mutasd azt a külvilágnak. Tehát ez nem egy olyan közeg, amiben a sebezhetőség az valamilyen érték lenne, legalábbis látszólag.
És ugye vannak azok a helyzetek, amikor azért nem vagyunk tudatában annak, hogy honnan ered ez az érzés, mert hogy ez nem lehetséges. Nagyon sokszor van, hogy ez az érzés nem a mi múltunkból, hanem a családunk történetéből, a családunk múltjából táplálkozik. Azért is nagyon nehéz felismerni, mert hogy általában ezeket a szégyennel teli dolgokat egy ilyen nagy titok övezi. Ezért is van nagyon nagy felelőssége szerintem ennek a generációnak abban, hogy utána menjen ezeknek a történeteknek, és elmondassa, vagy kiszedje az igazságot, mert addig, amíg ez továbbra is körüllengi ez a titok, mert ugye a titok körül ott mindig van valami, ugyanúgy, ahogy például a függő családtagok esetében is, ugye az is, ott is nagyon sokszor van, hogy körbeveszi egy ilyen titok, azt, ami, hogy mindenki takargatni próbálja, ami történt, nem beszélünk róla. Ugye részévé válik ez a beállítódás az embernek, és ugyanígy részévé tud válni az is, hogyha a történetünkben van jelen egy ilyen történet. Ezt hogy látjátok? Volt esetleg olyan a munkátok során, vagy például Zsani, te a munkád során ezzel találkoztál, vagy ilyen felismerése, vagy ide vezetett vissza, vagy más mellett ez is jelen volt tényezőként?
Igen, olyannal találkoztam már, hogy a családon belül, de akár a felmenők között mindig volt valamilyen titok, valamilyen tabu, ami vagy elszigetelte a családot a külvilágtól, vagy azt nem engedte, hogy a családtagok egymással kommunikáljanak. Tehát, hogy valamiről tilos volt beszélni, próbálták szőnyeg alá söpörni, legyen mondjuk az a, nem tudom, egy bármilyen öngyilkosság, ugye nagyszülők, dédszülők között, vagy egy házasságon kívüli gyermek, ugye ezeket nem volt szabad kimondani, nem lehetett beszélni erről, és jó, hogy szóba került ez a titok, mert pont ez táplálja a szégyent. Ugye, amit beszéltünk mi is, hogy nem lehet kimondani, hallgatni kell róla. És nem lehet mindig egyértelműen beazonosítani ugye az egyéni élettörténetben azt, hogy na nekem honnét ered a szégyenem. Hogyha nincsenek ilyen egyértelmű élmények, akkor bizony érdemes úgy visszafele nézni. Igen, ez a szégyen, ez honnét jöhet, tehát hogy lehet, hogy örököltem, lehet, hogy úgy átadta nekem valaki. Ezeket nagyon jól át tudjuk venni ilyen gesztusok révén. Tehát, hogy nem lehet kimondani, de valamilyen módon mégis észleljük, hogy akár egy elfordulás, egy sóhaj, az, ahogyan elkapjuk a tekintetünket, így tudjuk letapogatni azt, hogy valami titok van, és ezzel együtt jöhet a szégyen is.
Eszembe jutott egy gondolat, ami egy ilyen láthatatlan masszaként van jelen, és nehezíti meg azt, hogy kilépjünk ennek a falnak az árnyékából. Ez pedig a társadalmi szint, és az, hogy mennyire intenzíven része lett az életünknek a szégyen. Ugye Mónika Lewinsky-nek van egy szerintem nagyszerű TED talkja ebben a témában, ő ugye gyakorlatilag az első olyan ember volt, akit a világ teljes nyilvánosság előtt szégyenítettek meg éveken keresztül. A cyberbullying elleni mozgalomnak ő most egy ilyen élharcosa. Ha ebbe belegondolunk, hogy az ő esetét aztán még mennyi és mennyi ilyen és ehhez hasonló példa követte, és hogy hogyan vált a szégyen tulajdonképpen egy árucikké, mert hogy azok a bulvárlapok, meg azok a felületek, amik abból élnek, hogy ilyen sztorikat szellőztetnek meg, hogy ki mit, hol villantott, ők megfeledkeznek arról, hogy ezek mögött, a sztorik mögött emberek és érző emberek vannak. Van ebben az előadásban egy nagyon erőteljes mondat, hogy mit tennél ezzel a cikkel, hogyha a te neved állna ott annak a helyén, akiről szól. Te mit szeretnél, hogy mi történjen azzal a cikkel? Ez nagyon fontos még ennek a témának a kapcsán elmondani, hogy hatalmas nagy felelősségünk van egyéni szinten abban, hogy társadalmi szinten mennyire hagyjuk, hogy ez a tendencia így megmaradjon, és természetes legyen. Ilyenkor, ha nem kattintjuk le a cikket, akkor teszünk talán nem sokat, de valamit azért, hogy ez ne legyen ilyen szinten, vagy ennyire intenzíven része az életünknek.
Nekem erről most két gondolat is eszembe jutott. Az egyik az, amit Kata mondott, hogy van, hogy a szégyenre úgy reagálunk, hogy úgy kezdjük a beszélgetést, hogy jól lenyomjuk a másikat. És ez olyan, mintha azon, hogy más szégyenével kufárkodunk, vagy azt keressük, azon rágózunk, mintha azáltal legalább elfeledkezhetnénk a saját szégyenérzetünkről. Vagy minthogyha látnánk azt, hogy na, már szégyelli magát, itt tudom magam valahogyan pozícionálni, hogy akkor én nála jobb vagyok, én valamivel jobb vagyok. De ez az egész csak elterelés, és itt jönne be a második gondolat, hogyha erőteljes szégyent élünk meg, az furcsa így kimondani, de így van, hogy akkor az empátia az elhalványodik bennünk, mert hogy annyira csak magunkkal foglalkozunk, annyira magasak lesznek a falak, meg beszűkülnek, hogy képtelenek vagyunk a másikra figyelni, tehát hogy neki amúgy milyen igénye lehet, mit érezhet. Én ezt az érzést az öngyűlölethez tudnám hasonlítani, arról írtam még cikket, és ott egy Kosztolányi idézetet hoztam, ami annyira szépen leírja ezt az élményt, hogy minthogyha ilyen 100 tükörben nézném magam, és mindenhol csak én vagyok, és egyre jobban bezárul ez a börtön. Valahol a szépen is ilyen. És nem azért, mert hogy én nem akarok empatikus lenni, vagy hidegen, hogy az, hogy a másik éppen hogy érzi magát, hanem hogy képtelen vagyok figyelni rá, mert annyira elborítanak a saját kétségeim, meg félelmeim, meg a szégyen maga.
Érdekes, amit mondasz, nekem meg pont az jutott eszembe, hogy a másik oldala, hogy amikor látom ezt, hogy hogyan hurcolják meg egymást az emberek, hogy mennyire könnyen hoznak ítéletet mások fölött, hogy a másodperc tört része alatt semmisítik meg egymást az emberek, akkor ez egy nagyon-nagyon ijesztő dolog, és annyira ellene tart pont azoknak a dolgoknak, amit kéne tennünk annak érdekében, hogy ne legyen a része a szégyen az életünknek, hogy merjünk önmagunk lenni, hogy merjünk felvállalni magunkat, hogy merjünk beszélni, megnyilvánulni, tehát hogy igen, persze, tök jó lenne, csak hogy ezt ki az, aki megmeri ma tenni félelem nélkül. Mert hogy valóban ott van a lehetősége annak, hogy téged ízekre szednek, hogyha ezt megteszed. És szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, amit így érdemes lenne tudatosítani, hogy addig, amíg ezt csináljuk egymással, addig nem fogunk tudni segíteni magunkon sem, és egymáson sem, hogyha ebben a narratívában, vagy paradigmában éljük az életünket, hogy ezt megtehetjük következmények nélkül. Mert hogy sajnos megtehetjük, de az már nem feltétlenül igaz, hogy következmények nélkül, mert hogy igenis van következménye annak, hogy így bánunk egymással.
Szerintem a szégyennel kapcsolatban is sokszor van egy ilyen illúziónk. Ugye említetted a bulvár magazinokat, hogy igazából sokan szerintem úgy keretezik, hogy ők semmi más nem csinálnak, mint megmutatják a híres embereknek, vagy ismert embereknek az esendő emberi oldalát. És szerintem ez nem igaz. Ugye az esendőség, a sebezhetőség, amit ha bátran felvállalunk egymás előtt, akkor az tényleg egy nagyon jó dolog, amiből így nagyon-nagyon nagy erők tudnak felszabadulni a mi oldalunkon is, és a másik a fogadó oldalon is, aki előtt megmutattuk a sebezhető oldalunkat. Viszont a szégyen szerintem ehhez képest egy teljesen más műfaj. Az másoknak a reakciójáról szól. Ugye, ahogy mondtuk az elején, hogy a szégyenhez az kell, hogy valami kiderül rólad, amit te szeretnél titkolni, vagy még nem állsz készen arra, hogy felvállald, és arra mások úgy reagálnak, hogy veled valami baj van. Hogy itt te vagy a rossz. És hogy ez az a retorika, amit nagyon-nagyon el kellene felejtenünk szerintem. Nem is a szégyen, hanem én annyit pontosítanék rajta, hogy a szégyenítésnek a munkája. Uh-huh. hogy azt, hogy valaki hibázik, vagy valakiről kiderült, hogy hibázott, akkor azt milyen keretbe helyezzük, és hogy hogyan kommunikáljuk azt magunknak, másoknak, egymásnak, hogy mit csinálunk vele. Mert szerintem nagyon sokszor ilyenkor olyan hiányokat próbálunk megtölteni az életünkben, amikor másoknak a szégyenén csámcsogunk, mondom így idézőjelbe, hogy ezért mi se legyünk már a mesebeli rossz figura, aminek az a gyökere, hogy jaj, de jó, hogy vele történt, és addig se rólam van szó, meg addig se az én szégyenemmel kell foglalkozni. Tehát, hogy megint csak egy ilyen nagyon veszélyes spirálba kerülünk bele szerintem, amikor másoknak a szégyenével és másoknak a szégyenítésével kezdünk így foglalkozni, és ilyen módon.
Igen. Zsani, van gondolatod?
Még az együttérzés szó, ami most eszembe jutott, hogy hihetetlen, hogy ez mennyire el tud veszni. De nem csak úgy, hogy egymással kapcsolatban, hanem a saját magunkkal kapcsolatban. Tehát, hogyha hibázunk, valami nem úgy sikerül, vagy tényleg van olyan része a személyiségünknek, ami kevésbé csillogó, villogó, fényes, ahelyett, hogy ezzel együtt éreznénk. Tehát, hogy megértenénk, elfogadnánk, inkább jön a ráolvasás, ez a szégyenítés, amit ugye másokkal meg magunkkal szemben is jól tudunk űzni. És van, hogy ezt az együttérzést tanulnunk kell magunkkal. Én valahogy hiszek abban, eléggé leegyszerűsítő, de hogy úgy bánunk másokkal, ahogy saját magunkkal. Tehát, hogy azt tudjuk adni. És ugyanígy, hogyha önmagammal nem tudok együttérző lenni, nem tudok elfogadó lenni, akkor azért másokkal is nehézkesen. Tehát mutathatom azt, hogy én megértek, elfogadok másokat, de az a felszín. Van, hogy valaki nem tanította meg ezt nekünk, hogy hogyan legyünk elfogadóak, együttérzőek önmagunkkal, de hogy ezt nem késő elkezdeni gyakorolni.
Az ön együttérzés, ez egy lehetséges módja, meg egyébként a könyvben is benne van ez a gondolat, hogy az önszeretet, az pedig az egyik leghatékonyabb ellenszere a szégyenérzésének. Úgyhogy, ahogy Zsani, te is mondtad, ez tényleg egy olyan dolog, amivel érdemes foglalkozni, meg amire érdemes figyelmet fordítani, ha már így elindultunk a megoldások irányába. Mi az, ami szerintetek még hasznos lehet akkor, hogyha valaki szeretne az életében, sajnálom, hogy ezt a drasztikus szót használom, de leszámolni a szégyenérzésével, vagy legalábbis nem tudom olyan szintre hozni, ami más minőségbe helyezi azt az életet, amit él.
Én először azt mondanám, hogy ha már a leszámolást mondtad, biztos azt húzza be nálam ugyanezt a fordulatot, de hogy meg kell ismerni az ellenfelet. Tehát ugye az első lépés, amerre én indulnék, az, hogy megpróbálnék annak utána ásni, utána kutatni, hogy az a homályos rossz érzés, ami engem olyan gyakran kísért, az nem lehet-e, hogy a szégyen. Mert hogy ez, ahogy még így tényleg ilyen keretbe rakom magamat mostanában mindig, de hogy még ahogy az elején mondtam, hogy szerintem ez az egyik legnehezebben felismerhető érzés. Mert hogy annyira nincs benne a készletünkben az, hogy ja, hogy ez az is lehet, és hogy ja, hogy ez lehet egy toxikus dolog, amitől nekem kellene szabadulni. Szóval szerintem ez az első és legfontosabb lépés, hogy felismerni, hogy egyáltalán a szégyen az, amit megélek. A másik pedig, hogy megpróbálni valahogy rájönni, hogy honnan ered. Nem feltétlenül baj szerintem, hogyha nem tudod pontosan lebökni, hogy honnan van, de hogyha már odáig eljutsz, hogy nem tudom, gyerekkori emlék, volt egy megrázó élményed, nagyobb trauma, kisebb trauma, esetleg valami transzgenerációs hatás van a dologban. Most egy picit visszautalva még arra, amit mondtatok, amíg beszélgettetek a nagyon-nagyon jó gondolataitokkal arról, hogy hogyan hathat akár generációk távolából is egy-egy titoknak a takargatása. Az jutott eszembe, hogy most olvastam éppen egy könyv megjelenéséről, ami a tiszazugi mérgező asszonyoknak a történetét dolgozza fel. Nem tudom, ismerőse nektek, nem akarok nagyon hosszan beszélni róla, így rá tudtok keresni, és meg lesz majd a kötet. A 19. század végén nagy port kavartak ezek az esetek. Tiszazugban több olyan mérgezéses eset is történt, amiknek mind női gyanúsítottja volt, illetve azt hiszem talán két férfi került végül a vádlottak padjára ebben az ügyben, de hogy a zöme az eseteknek nőkhöz köthető volt, akik légpapírból kiáztatott arzénnal mérgeztek meg idős, beteg családtagokat, bántalmazó férjeket, és így tovább, és így tovább. És ugye ez a kötet részletesen feltárja ezeknek az eseteknek a körülményeit, de amiért most eszembe jutott, az az, hogy teljesen csak ilyen saját eszmefuttatás ez, de nekünk, magyaroknak, ha csak a történelmünket, a történetüket megnézzük, mennyire sajátunk a hallgatás, hogy mennyi minden van, amiről mi hallgatunk, hogy mennyi titok van, hogyha csak így, ez tényleg nem volt még olyan régen, ez alig több mint 100 évvel ezelőtt történt, hogy ha belegondoltok, hogy micsoda szörnyűségek lehettek annak a hátterében, hogy valaki egy ilyen megoldáshoz folyamodott, ezt idézőjelben mondom, hogy valaki erre az útra lépett. És hogy szerintem minket nagyon-nagyon-nagyon régóta kísér annak a tanulsága, hogy csak észre ne vegyenek, fiam. Ki ne tűnjél valahogy, csak nehogy kiderüljön, mert különben akkor jön a retorzió, jön a büntetés, jön az, hogy átaposnak, átipornak is, vagy az életedet is elveszik, vagy legalábbis a lehetőségeidet mindenképp. Szóval szerintem mindenképpen érdemes azt is megnézni, hogy a mi saját történetünkben hogy volt ez jelen, hogy volt-e olyan titok, volt-e olyan hallgatás, ami akár a jelenbeli, vagy a közelebb múltbeli szégyenérzés mellett még kísér minket.
Igen, igen, tök jó, hogy ezt elmondod, mert nagyon sok esetben valóban az a helyzet, és ez szerintem a családunk története, meg a saját történetünk szempontjából is fontos evidenciában tartani, amikor a szégyenről beszélünk, a történéseknek a hátterében, amiből a szégyenünk táplálkozik, a mögött nagyon sokszor olyan helyzetek vannak, amikor a túlélést jelentette az, ami miatt adott esetben aztán szégyeljük magunkat, vagy a múltban, nem tudom, a családtörténetünkben valaki szégyelte magát. Szóval igen, ez nagyon-nagyon összetett és sokrétű dolog, amiben érdemes foglalkozni. Zsani, neked a megoldásokkal kapcsolatban van még esetleg valami, ami eszedbe jutott?
Lenne, igen, csak most azt érzem, hogy amiket mondtatok, az tényleg annyira fontos és súlyos, hogy most érzem is a mellkasomon, hogy valami így elült, hogy most éppen még levegőhöz jutok. De amit Kata megfogalmazott, az annyira jó és annyira fontos. Tehát az egy ilyen alap, hogy igen, egyrészt megtörni a csendet, megismerni az ellenfelet, tudatosítani, felismerni dolgokat. Én erre építenék rá egy szintet, hogyha már ezek megvannak, akkor jöhet a cselekvés, ugye, ami a szégyennek pont egy ilyen nagy ellensége. Brené Brown-nak a fogalmát hoznám be ide ismét, vagyis én nála olvastam ezt a szégyentűrés, és ez azért is tetszik nagyon, mert ugye a szégyen az a mindennapi életünk része, átélhetjük, nincs ezzel gond, meg kell tanulnunk ezt tűrni, hogy a szégyen az ne vigyen el minket cselekvésektől, ne fosszon meg minket lehetőségektől, hanem hogy megtapasztaljuk azt, hogy oké, lehet, hogy vannak helyzetek, ahol én ezt megélem, átélem, de hogy túl is tudom élni. Ahogy akár az emlegetett speaker keretein belül kimondom, és nem dől össze a világ, és én is megmaradok. Tehát arról akkor már lesz egy olyan képem, hogy én ezt tudom tartani, és hogyha ezt már elkezdem elhinni, akkor egyre inkább bele fogok menni a cselekvésekbe. Úgy fent idéznék egy kliensemtől, hogy nagyon szeretem a példáikat, tehát annyira sokat lehet tőlük tanulni. Ez például egy olyan történet, amit én is úgy elő szoktam hívni magamban, hogyha érzem ezt a szégyent, hogy mesélte egyszer egy hölgy, hogy ő ezt a szégyent megtanulta úgy kezelni az évek során, hogy jó, ott van benne, néha előjön, de azt nem szabad hagyni, hogy megakadályozza bármiben is, és hogy ő a szégyent úgy könyvelte el magában, hogy na, ez nekem egy nagyon jó jelzés arra, hogy mikor kell csak azért is belemennem helyzetekbe. Mert hogy tudom, hogy akkor ott engem valami jó vár, valami új élmény, valami nagyon jó tapasztalat. Tehát, hogy ő ezt egy ilyen jelzésnek használta, és csak azért is belement, és képzeljétek el, így jutott el, nem tudom, tengerpartra, így ült repülőre. Tehát, hogy nagyon sok új élményhez jutott. És közben a szégyen is elhalkult, és inkább már
kialakult egy olyan kép magáról, hogy bátor, merész, kezdeményező, értékes.
Aha, aha, ez de jó. Szerintem ez az a pont, ahol meg kell állnunk, egyúttal meg kell állapítanunk azt, hogy valóban napokig tudnánk még beszélgetni erről a nehéz és nagyon-nagyon sokrétű témáról. Most arra tettünk kísérletet Herendi Katával és Brunner Zsanetta Annával, hogy a szégyenről és annak a legfontosabb vetületeiről beszélgessünk. Hogyha ez a téma részletesebben is érdekel titeket, akkor jó szívvel ajánljuk a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvnek a vonatkozó fejezetét, valamint a Pszichoforjú vonatkozó cikkeit. Ezeknek a cikkeknek a linkjét azt majd betesszük a leírásba. Arra is bíztatunk titeket, hogyha tetszett ez a beszélgetés, meg ez az adás, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornánkra és a YouTube csatornánkra is, és kövessetek minket a Facebookon, meg az Instagramon, és tartsatok velünk a következő adásban is. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, és köszönöm nektek is a hallgatók nevében is, Kata és Zsanett, hogy a gondolataitokkal gazdagítettátok ezt a műsort, és hogy itt voltatok velünk.
Mi is köszönjük. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Köszönöm a lehetőséget, meg a beszélgetést. Sziasztok!
Sziasztok!
A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel.